Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eszterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csiba Gábor, a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke, a Borsodabói Zemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórház főigazgatója, remélem elmondtam benne minden szót, ami kell. Köszönöm szépen, örülök, hogy elfogadta a meghívást, a beszélgetést néhány órával korábban rögzítjük, nem innen jött és nem ide megy. Köszönöm szépen, hogy erre időt szakított. A kormány szerint megsértette a tavaly ősz végi megállapodást, amelyet a kórházi szervezetek és a kormány kötött, mert hogy csütörtökre demonstrációt hirdetett. Szerintük ez egy politikai hangulatkeltés, amit ön, mint a megyei közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja, szakpolitikusa folytat. Miért van szükség demonstrációra?
Jó estét kívánok, és azzal kezdeném, hogy személyeskedni és politikai hangulatkeltéssel vádolni akkor szoktak, amikor a szakmai érvekből kifogyunk. Tehát erről ennyit. A megállapodásról csak annyit, hogy aki azt mondja, hogy megsértettem mondjuk én személy szerint a megállapodást, az nem mond igazat, ugyanis a megállapodást alapvetően a kormány sértette meg.
Miben sértette meg?
Két dologban sértette meg. Az egyik az, média hír volt az is, hogy tavaly decemberre ígérte a megállapodás részét képező 6 milliárd forintot, és bizony nem akkora utalta át, hanem januárban.
Az átutalásban sem megígérte akkorra, hogy az önök számláin ott lesz a pénz, vagy az átutalás indítását, mert lehet itt jogászkodni ezen.
Lehet jogászkodni, lehet szavakat csűrcsavarni. Az összes emlékeztető és megállapodási szöveg arról szólt, hogy átutalja, illetve emlékeztetőben azt, hogy megkapják a kórházak ezt a pénzt decemberben. Ez nem történt meg. Tehát ez az egyik, amire azt mondhatnám, hogy megsértette a megállapodást. A másik pedig az, hogy a megállapodás megkötésekor nem volt szó, vagy pontosabban hallgattak egy olyan többletkiadásról, amely most kerül elő. Egész pontosan egy úgynevezett bérkiegészítés, amelyet az elvett 13. havi fizetés lájtosabb változatának lehetne mondani. Azaz annyit jelent, hogy minden közalkalmazottnak 341 ezer forint fizetésig, bruttó fizetésig fizetnek 98 ezer forintot két részletben április 3-ig.
Muszáj lesz itt idéznem a tárca tegnapi közleményét az ízlésemnél hosszabban, mert fejből ezt nem tudnám elmondani. Azt mondják, és remélem, hogy ugyanarról beszélünk, hogy a keresett kiegészítéstől szóló megállapodást az egészségügyi kormányzat szintén maradéktalanul teljesíti. A költségvetési szerveknél alkalmazásban álló közszolgálatban dolgozók részesülnek keresett kiegészítésben, a közalkalmazotti státuszban foglalkoztatott egészségügyi dolgozók számára az első esedékes részletet az OEP szintén az októberi megállapodásban szereplő és korábban már kiközlésre került 2.1 millió súlyszám változatlanul hagyása mellett a múlt héten már elutalta. Ezeket a részleget ön biztos érti, és mondja, hogyha nem így van.
Értem.
Ezt mondja még, hogy összesen 5,56 milliárd forint február 5-én az intézmények számláján megjelent, ez önnél az önkórházában 118,1 millió forint. Mi nem stimmel ebben?
Az nem stimmel, és azért nem érdemes itt súlyszámokkal, meg nem tömékkel beszélni, hanem egy nagyon egyszerűt mondok. Erre az évre, és kénytelen vagyok két számot mondani, erre az évre 757 milliárd forintot szánnak a gyógyításra.
Összesen
a költségvetésben. A költségvetésben. Ebből, és benne van a Magyar Köztársaság költségvetésében, 10 milliárdot zároltak ezen bérkiegészítés címén. Hogy aztán ezt hogy osszák el a kórházaknak pontokban vagy miként, nem lényeges, a leglényegesebb az, hogy elvesznek a gyógyítástól összeget, azért, hogy a gyógyítóknak adhassanak bérkiegészítést. Nem a gyógyítóktól sajnálja senki sem, megérdemlik, hanem arról van szó, hogy a gyógyítás lehetőségét szűkítik ezzel a 10 milliárd forintos összeggel.
Arról van szó, hogy ez a költségvetési zárulás, ez később született, mint a megállapodás, és önöket ez váratlanul övön alul érte?
Hát gyakorlatilag erről van szó, és bizony a meg mivel októberben volt az érdekképviseletekkel a kormány megállapodása, tehát tulajdonképpen a kormány már tudta a mi megállapodásunk idején, hogy lesz ez. De csak természetesen nem erről nem mondott semmit se ne. Viszont minket ez teljesen váratlanul ért. És persze, nyilvánvalóan ez az év végén fog minden kiderülni, de valójában ezzel a 10 milliárd forinttal tényleg a betegellátásra, a betegellátás lehetőségét csökkentik. Ugyanakkor mi a cél, és én hozzáteszek valamit, mert április 3-a a kifizetés végső és kötelező dátuma, az, hogy lesz április 11-én választás. Tehát egyfajta voksvásárlásról van szó.
Azért időzítik április 3-ra, hogy akkor majd azt mondhassák ön szerint, hogy ki van fizetve, és minden rendben van, és ettől mindenki örvendezni fog, és majd a kormány oldalra szavaz? Hát, ennyire egyszerűen, ennyire nem vagyunk egyszerűen.
Leegyszerűsítve lehet mondani, de hát emberek vagyunk, és bizony tudni kell, hogy azért volt már erre példa. 2002-ben tudomásom szerint a 19 ezer forintos nyugdíjasoknak ígért összeg és egyéb formájában, tehát ez nem példa nélküli dolog, hogy egy társadalmi réteget megpróbálunk befolyásolni.
De ezzel a kórházakat lehetne befolyásolni, legfeljebb a kórházak vezetőit, ők látják, hogy milyen pénzek jönnek be a számláikra. Az emberek, a betegek ezt közvetlenül 3-ától 11-ig nem fogják érzékelni.
A beteg nem, de azért nagyon-nagyon sok ember dolgozik a kórházakban, akiket ez a pénz érint, hiszen megkapják ezt a pénzt. Tehát ők, ővelük ezzel elfeledtetik, hogy elvették a 13. havi fizetést, és ennek egy ilyen lebutított változatát meg odaadják. Én változatlanul állítom, hogy ez egy voksvásárlás.
Mit követelnek most?
Igazából követelni, nem követelünk semmit sem, ez megint egy olyan félreértés. Ez egy a nyilatkozatban benne, vagy fel akarjuk hívni a figyelmet.
Nem használják ezt a kifejezést valóban.
Fel akarjuk hívni a figyelmet a betegek világnapján, és azért ezen a napon. Fel akarjuk hívni a figyelmet a betegek gondjaira, a beteg ellátás problémáira, és a beteg ellátók nehézségeire. Tehát az a bizonyos megállapodás megsértés ott is sántít, hogy szó sincs arról ebben a nyilatkozatban, hogy az a bizonyos megállapodás lenne itt bárkinek a kritika tárgya, mert lehet kritizálni természetesen. A betegek viszonylatában a növekvő várólisták és a nehezített hozzáférés az ellátáshoz az a nagy probléma. Ez ellen is lehet sokat mondani, de azért menjen el az, aki ez ellen ellenérvekkel rendelkezik, menjen el bármelyik kórházba, és nézze meg, hogy 2 évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt milyen hosszú volt várólista, és most milyen hosszú.
Ez kimutatható összefüggés van a pénzelvonás és a várólista növekedése között? Ez világos, egyértelmű szakmai kérdés?
Világos és egyértelmű azért, mert a várólista nem azért van nagyjából, mert kevés az orvos, vagy nincs technika, hanem azért, mert az ellátott a beteg ellátását nem fizetik meg egy bizonyos határon túl.
És még nem fizetik meg, addig nem lehet hozzákezdeni.
Hát hozzá lehet kezdeni, de tulajdonképpen az anyagi rizikója annak az intézménynek, az intézményi az anyagi rizikó, és ha elvégzi a feladatot, a beavatkozást, és nem fizetik ki neki, akkor a saját gazdasági helyzetét rontja. Ha nem végzi el a feladatot, akkor viszont mit tud tenni ezzel a beteggel? Természetesen itt a halasztható beavatkozásokról van szó. Akkor egy olyan listára teszi, amin megmondja, hogy 1 hét, 5 hét, 3 hónap múlva, 3 év múlva fogsz sorra jutni, mert akkor lesz pénz az ellátásodra.
Ezek a magyar várólisták, ezek mennyiben térnek el az ideális várólista hosszúságtól? Mert hát más országokban, nálunk gazdagabb országokban is van várólista.
Persze, mindenütt van várólista, csak a kérdés, hogy miért alakul ki az. Várólista azért alakul-e ki, mert kevés a pénz, vagy azért, mert a technika, az orvos létszám, vagy bármi akadályozza ezt a ellátáshoz való jutást. A probléma az, hogy a várólisták hossza nő. Tehát nem az a gond, hogy van várólista, hanem nő ennek a hossza, és ez egyértelműen azt mutatja, hogy azért, mert nincs pénz, nincs elegendő pénz az ellátásra.
Van olyan betegségcsoport, ellátás típus, ahol a tűrhetetlent közelíti a várólista hosszának növekedése Magyarországon?
Nagyon hosszú a várólista a gerincsebészeti beavatkozásoknál, hosszú a várólista az ortopéd protetikáknál, a csípőprotéziseknél, viszonylag hosszú a szaruhártya beültetéseknél. Tehát ezek azok, amelyek olyan extrém hosszúságúak. De majdnem minden műtétes beavatkozás esetében van, mégpedig nem is kevés várakozási szükséglet.
A várólisták növekedése az, ami önök szerint a legsúlyosabban érinti a betegeket?
Igen, ez a beteg. Nem az, hogy nem csak az, hogy súlyosan érinti, hanem ezt érzi a beteg. Ezt érzi a beteg.
Látja, hogy mikor a
látja, hogy bementem, most fáj a csípőm, és kapok 3 évre egy előjegyzést. Mert ma Magyarországon van olyan kórház, ahol 3 évre jegyeznek elő csípőprotézisre műtétet, vagy gerincsebészeti beavatkozást. Nyilván nem helyes. Nyilván nem helyes, mert az a betegség, ami ma amiről ma megállapítják, hogy protézissel kezelendő, az hol tart majd 3 év múlva? Nyilván halad előre, az már nem ugyanaz a betegség. Hangsúlyozottan nem a sürgős beavatkozásokról, hanem a halasztható, de csak egy bizonyos határig halasztható betegségekről beszélek.
Van valami módja a betegeknek, orvosoknak, vagy a betegeknek és orvosoknak együtt, hogy ezt a várólistát rövidítsék? Országon belüli áthelyezés, átcsoportosítás, ilyesmi?
Valójában volna, hiszen ha a finanszírozás úgy működne, ahogy nem, akkor rövidíthető lenne, hiszen a betegség mindig megtalálja maga ellátását. Tehát gyakorlatilag vannak olyan intézmények, ahol nem olyan hosszú a várólista, van olyan intézmény, ahol viszont nagyon hosszú. Elméletben, de ez értelemszerűen ez egy elméleti lehetőség. A beteg menjen oda, vagy ott operálják meg, ahol rövidebb lehet, és akkor így az átlagos várakozási idő tud, ugyan nem változik, de az egyes beteg számára a várakozás az csökken.
Ebből... A kérdés nekem, mint leendő betegnek nyilván az, hogy van-e különbség az egyes ellátóhelyek színvonala között, mert én azt feltételezem, ahol nagyon hosszú a várólista, az azért van, mert ott a legjobb a tím, mindenki oda akar menni, hát én is oda akarok majd menni. Nem?
Igen, van egy ilyen momentuma is, mert fel lehet tenni a kérdést, hogy tulajdonképpen az ellátásra vár, vagy pedig arra az orvosra vár, akivel meg akarja operáltatni magát.
Vagyunk, hogy az orvosra
szokott. Ha az orvosra vár, akkor van benne egy kicsi, hogy jó, hát akkor várjon, ugye? Mert minden orvosnak van egy kapacitása, hát nem 24 órából áll mindenkinek az élete. De ha nem az orvosra vár, hanem magára az ellátásra, és emiatt hosszú az a lista, amin az ő helye távol van az ellátástól, akkor viszont meg lehet csinálni, vagy meg lehetne csinálni tulajdonképpen, hogy mondok példát, de mondjuk ez nem életből vett példa, hogy a győri beteg mondjuk Nyíregyházán operáltatja meg magát. Sok egyéb hátránya van, hiszen hogy látogatják, hogy utazik, hogy megy, de mondjuk ez a várólista csökkenésnek az egyén számára egy lehetőség.
Intézményi szinten azt mondta, hogy a finanszírozás átalakításával lehetne a várólistákat csökkenteni. Egyszerűen több pénzt kéne beletenni?
És ez a másik pontja is tulajdonképpen ennek a nyilatkozatnak, ami miatt ez a zöld zászló kitűzés volt, hogy a beteg ellátás problémáira szeretnénk felhívni a figyelmet. 2006-tól egy folyamatos pénzkivonás történt a rendszerben, az ellátó rendszerben. Az a bizonyos konvergencia program, ami minden ágazatnál megmondta, hogy mennyivel kevesebbet kell rákölteni. Többek között az egészségügyben is megállapított ezt a 250 milliárdot. Ez az euróhoz való eljutásnak a programja volt. Valójában igazából csak az egészségügyben teljesült ez az elvonás, teljes mértékben. 250 milliárddal kevesebbet költenek ma az egészségügyi ellátásra, mint 2006-ban. A másik momentum, amit ki szeretnék emelni, hogy itt megállapodásokról beszélünk, meg sok mindenről, meg számokról vitatkozunk. Egy tény, hogy kevesebb, és majdnem egy havi finanszírozási összeggel van kevesebb 2010-es költségvetésben, mint a 2008-asban.
Ez biztos tény, mert a kormány azt mondja, hogy
Mondok számot.
2010. Mondok... évben is 13 alkalommal jutnak finanszírozáshoz a megállapodásnak megfelelően.
Ugyanannyit 13-szor osztanak el. Tehát nem a, több, nem a többet osztják el 13-szor, hanem ugyanannyit osztanak 13-szor. Ha önnek a megvan állapítva az éves fizetés.
Hát, értem. És hát, ha ez így van, ahogy ő mondja, nincs okom benne kételkedni, akkor értem a trükköt.
Én csak mondom, hogy megvan állapítva az ön éves fizetése, és tudja, hogy mondjuk 13-szor kapja meg azt, minden hónapban valamennyit, és akkor egyszer csak januárban kap kettőt, ennek nagyon örül, mert azt hiszi, hogy dupláját kapta, de eszébe jut, hogy ez azért van, mert mondjuk decemberben nem kapok még egyet.
Hát magyarul, mindig az utóbbi jutna eszembe, de gondolom, hogy önöknek is az utóbbi.
Nekünk is ez jut eszünkbe, mert persze, hogy örülünk akkor, amikor megkapjuk. Ez történt most a januári úgynevezett többletpénz megérkezésénél, ami valójában egy előre hozott kifizetés, semmi más. Persze, ki tudják a kórházak adósságaik egy részét egyenlíteni, egy átmeneti egyensúly jön létre, de már látja és tudja mindenki, hogy április-májusban elindul újból az az eladósodás, ami ma már 100 milliárdos nagyságrendet ér el a kórházak szintjén.
Arra gondolok, hogy ez akár jó is lehetne. Áprilisban lesz egy új kormány, akkor még nem, de nagy valószínűséggel május-júniusban megalakul egy új kormány. Ez az új kormány, amely most ellenzékben van, tisztában van az egészségügy helyzetével. Ha máshol nem, akkor párton belül tudják egymást tájékoztatni. Nem lesz az önöknek jobb, hogyha most januárban kaptak kettőt, majd az új kormány az önök elvárásainak megfelelően átalakítja az egészségügyet?
Hogy a mi elvárásainknak megfelelően alakítja, vagy sem, ezt nyilvánvalóan nem tudjuk.
Hát azért már nyilatkozatok vannak erre. Ápolók, orvosok bérét meg kell emelni, hogy versenyképes legyen. Tegnap mondta a Fidesz elnöke. Ez világos beszédnek tűnik.
Világos. Én akkor is azt mondom, és ezt csatlakozva mondom, hogy mivel hiányzik egy havi összeg a rendszerből, ezért az első teendő mindenképpen ennek a visszaadása. Mert ettől tudjuk stabilan tartani a béreket, és ettől tudjuk kifizetni azt, ami most pillanatnyilag az adósságnak az oka. És utána természetesen egy átalakításba kell belefogni, de az átalakításról ne higgye senki sem, hogy az lesz az eredménye, hogy kevesebb pénzbe fog kerülni. Nem fog kevesebb pénzbe kerülni, csak hatékonyabb ellátást fogunk kapni.
Mikor kell ezt a hiányzó egyhavi finanszírozást visszaadni? Konkrétan mikor kell ennek a számlákon megjelenni?
Igazából az év második fele, tehát a június vége, július eleje az, amikor kritikussá fog válni a kórházaknak, és az egészségügyi ellátóknak, elnézést, hogy én mindig kórházat mondok, de az ellátókról beszélek összességében, akkor érződik. Én kicsiben, tehát az én kórházamban előre tudjuk ezt prognosztizálni, hogy mi nálunk ez április-májusban kezdődik, és igazi magunk előtt görgetett, kifizetetlen számla halmaz, aminek a kezelése nagy probléma, az olyan július folyamán fog megjelenni, és valószínűleg valamennyi ellátó esetében ez van.
Mi történik, ha ez a kifizetetlen tartozás görgetőzése elindul? Nem ugye az történik, mint tavaly év végén? A beszállítók azt fogják mondani, hogy nem fogom már tudni sokáig finanszírozni a kórházat anyaggal, ezzel, azzal, amazzal. De hát van ebben már gyakorlatuk, ezt csinálják jó ideje. Kormányváltáskor nem könnyebb megállapodni velük?
A beszállítókkal meg lehet állapodni, de csak akkor, ha látják a pénzüket. Na most a probléma az, hogy a mai, ezt az bizonyos 100 milliárdos adósságot, amit mondtam, hogy a intézmények cipelnek magukkal, pillanatnyilag a beszállítók türelme az egyik, amelyik finanszírozza.
Nem indítják el a felszámolást. Igen. A kórházak ellen.
A másik a dolgozóknak az alacsony fizetése. Ami, mert ha magasabb lenne a fizetés, akkor többet kellene kivenni, de hát a dolgozók alacsony fizetésükkel finanszírozzák. És hát még egy türelmes társaság van, a várólistán várakozó betegeknek a türelme.
De ez utóbbi kettővel könnyű kalkulálni. Hát a dolgozók, amennyire én tudom, mindig is türelmesek voltak, mert egy jelentős részük elhivatott, egy másik jelentős részüknek meg bizonyára nincs más lehetősége. A betegeknek olyanok, amilyenek mi vagyunk, várják, hogy majd az orvosok megoldják a problémáikat. Magyarán meddig lehet ezt húzni?
Igen, az egészségügyi dolgozók hivatástudatára mindig jó appellálni, mert az úgy az egészségügyi dolgozó akkor is elvégzi a munkáját szinte, hogyha nem kap pénzt. Mert valóban van egy hivatástudata. Viszont azt is tudni kell, és ez megint a nyilatkozatunkban benne van, hogy egzisztenciálisan ellehetetlenített helyzetben vannak az egészségügyi dolgozók. Két nappal ezelőtt, tegyük idézőjelbe, túszejtés volt pont az általam vezetett kórházban. Fizikai veszélyeztetettségük van. Ugyanakkor utalnom kell, bár nem szívesen utalok, a politika is üzenget nekik azzal, az egyik politikus azt mondta, hogy ideológiai alapon tesznek különbséget a betegellátásban az orvosok.
Ez a bizonyos Mesterházi Attila féle. Semmi igazság nincs abban, amit ő mond. Az orvosokat úgy szokás számon tartani, hogy nagyon nem szeretik ezt a kormányt. Nem láttam még erről kutatást, hogy ez valóban így van-e. De kíváncsi vagyok a véleményére.
Én úgy gondolom, hogy ugyanannyi. A társadalom, ha arányaiban nézzük, akkor ugyanazok az arányok jelennek meg. Azt, hogy nem szeretik ezt a kormányt, ez bizony természetessé vált, hiszen elmondtam, hogy 2006 óta folyamatos pénzkivonás van a rendszerből. Ez az ő munkájukon, az ő megélhetésükön is látszik.
De abban akkor teljesen biztosak lehetünk, hogy orvos ellátásra szoruló beteget politikai vélemény nyilvánításra rábírni nem fog sehogy.
Persze, hát mondok egy példát. Bármilyen politikai állású ember, hogyha megbotlik az utcán, ugye, akkor mindenki kap utána, vagy legalábbis az utána menő, az megpróbál segíteni, mert ez egy ösztönös cselekedet. És nem azt nézi, hogy mondjuk Gyurcsán Ferenc az, aki megbotlott, őnek is utána nyúlnak. Hát ugyanez, csak a hivatásban pontosan ez a lényeg, hogy attól a pillanattól kezdve, hogyha valaki rászorul, onnantól kezdve nem jobb vagy baloldali, hanem beteg.
Ez nagyon szépen hangzik, és én nagyon remélem, hogy ez igaz is. Hadd térjek még vissza egy pillanatra a kórházi dolgozók anyagi megbecsültségére. Azt mondta a Fidesz miniszterelnök jelöltje, a Fidesz elnöke néhány napja TV2 műsorában, hogy jelentősen meg kell emelni az orvosok és az ápolók bérét annyira, hogy ez versenyképes legyen. Mennyi ez?
A versenyképesség?
A versenyképesség. Mennyi kell? Hány szorosára kell a versenyképességhez emelni?
Jó, hát én mondok példát. 32 éve ápolónőként dolgozó hölgyről van szó, aki 3 műszakban dolgozik, és bruttó 110 000 forinttal megy haza minden hónapban.
Mennyi a versenyképes? 1 millió? Másfél? 2?
A versenyképesség az, hogy mennyi pénz kell, arra nem tud senki se választ adni, mert ilyen, hogy elég pénz, ilyen nem létezik.
De azt tudjuk, hogy mennyit keres egy 32 éves gyakorlatra bíró szakápolónő Ausztriában. Ennek a 4-szeres, 5-szeresét.
Tulajdonképpen az összehasonlítási alap ennek kell, hogy legyen. Mert hova mennek el? A nyugati országokba. Hova? Ausztriába, Hollandiába, ide-oda mennek el.
Tudok is, aki kiment Kanadába, személyi ápolást vállal a jelenlegi fizetésének a 10-szereséhez.
2 héttel ezelőtt a kórházam egyik nagyon jól képzett asszisztense Hollandiába ment el paradicsomot szedni. Azért, mert 3-szor annyit keresett, mint anesteziológus asszisztensként, akik egyébként viszonylag meg vannak fizetve ma Magyarországon. Tehát ez egy szomorú dolog, és nagyon komoly, hogy fel kell zárkóztatni a fizetést, mert különben kiürül a magyar egészségügy.
De ön bízik abban, hogy ezt a következő kormány meg is teszi?
Igen, bízom abban, hogy a következő kormány megteszi. Mondok még egy példát. Itt a Éger Istvánnak a nyilatkozata is benne van. 330 milliárdot költöttek tavaly a BKV-ra, amivel tele van ma a média. 325 milliárd forintot költöttek a magyar kórházak aktív ellátására tavaly.
Jó, de ezt nehéz összehasonlítani.
Ez olyan,
amikor a bankkonszolidációt szoktuk összehasonlítani a mezőgazdaságra. Tényleg igen. Soknak tűnik az egyik, és tényleg kevésnek a másik.
Jó, és az egyik 2 millió ember tömegközlekedéséről szól, a másik meg 10 millió ember kórházi ellátásáról szól. Nagyon fontos a tömegközlekedés, de tömegközlekedés nélkül még lehet élni. Viszont kórházi ellátás nélkül nem valószínű.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk a beszélgetést. Most felvételről hallják a stúdióban Csiba Gábor, a Stratégiai Szövetség a Magyar Kórházakért Egyesület elnöke.